télen száraz bableves és fánk ebédre, vacsorára tejfölös burgonya és tejben gríz. Máskor ebédre francia saláta vagy dezsőféle halkeverék, pirított zöldséglevesbe recés tészta, gombás besamel vagy rántott hal savanyúsággal, desszertként gyümölcsrizs tejszínhabbal vagy gesztenyetorta. Ezek az úgynevezett hústalan ételek, ami pedig a hússal vegyes egyszerű étlapot illeti, nos, ezen tavasszal ebédre tárkonyos bárányleves szerepel és sonkakocka burokban. Utána gyümölcs, majd vacsorára spenót vagdalt húslabdákkal, omlett. Jobb napokon hal aszpikban, tartármártással, húsleves recés tésztával, töltött zöld káposzta, rántott csirke fejes cukros salátával, narancstorta és török kávé. Ha már kellőképpen meghoztuk az étvágyukat, kedves hallgatók, akkor vágjunk is bele. Az imént említett menüsorok bizonyosan ott szerepeltek 100 évvel ezelőtt Erdélyben a polgári és a paraszti konyha kínálatában. Erről tanúskodik az a szakácskönyv, amely a Baróti Tortoma kiadó és a szerkesztő Jancsó Katalin jóvoltából napjainkban ismét a figyelem középpontjába került. Az eredetileg 1931-ben Sepsiszentgyörgyön megjelent Babi szakácskönyve már az 5. lényegesen bővített kiadását is megérte, s rendeltetése szerint, ahogyan Jancsó Katalin is megjegyzi a bevezetőjében, nem csak szembeszegül az elmúlt század okozta feledékenységgel, hanem az erdélyi konyha kultúrtörténetének egyik jelentős mérföldkövét juttatná vissza jogos tulajdonosához, a konyhai hagyomány iránt érdeklődő közösség számára ismét közkincsé téve konyhai ismeretünk e méltatlanul elfeledett kútfőjét. Miközben a Székely Örmény konyhán megalapozott erdélyi szakácskönyvet forgatjuk, egy olyan világnak is a részeseivé válunk, amelyben még szokás volt, hogy esküvőre szakácskönyvet adjanak ajándékba. Megismerjük Novák Máriát, aki szülővárosában Kézdivásárhelyen sajátította el a konyhaművészetet, majd rokonának, a gyergyóiak nagyra becsült orvosának, dr. Fejér Dávidnak a házvezetőnőjeként fejlesztette tudását. Unokahúgával, Balogh Rozáliával, Babival is találkozunk, aki szintén Kézdivásárhelyen született, és a 4 polgári befejezése után érkezett meg Kolozsvárra. Itt előbb varni tanult, majd a legjobb szalomba került Kun Jenő és Rózsi keze alá. Az élet úgy hozta, hogy brassói évei után Kolozsváron kezdte újra az életét. Saját szalont nyitott, és ekkor már Pestre is dolgozott. Bajor Gizinek és néhány színész feleségnek is vart. Ez már az egyik rokon Bak Dávid Tímea írásából derül ki. Jancsó Katalint nevezték már újságírónak, helytörténésznek, gombaszakellenőrnek, természetjárónak, és azt is javasolták neki, hogy nyisson diákmenzát. Kézdivásárhelyen és Kolozsváron él. Annak idején nagymamája gyakorta megjegyezte a különböző receptek körül kialakult elvi kérdések kapcsán, ha már nem leszek, mindent megtaláltok a Babiban. Hűséges kutatói és szerkesztői munkáját dicséri, hogy megjelenhetett a Babi mostani, lényegesen bővített, sokadik kiadása, amely segítséget nyújt az ízletes és változatos erdélyi konyha vezetéséhez. Jancsó Katalinnal ízlelgetjük, kóstolgatjuk a 100 évvel ezelőtti szakácskönyvet és annak kalandos történetét, a benne szereplő 1119 recept közül pedig néhányat kollégáim tolmácsolásában hallunk. Kezdjük mindjárt egy olyannal, amely első hallásra furcsának tűnhet.
Magvalt ribiszke cukorban. A szép nagyszemű ribiszkét gerezdesen tisztára mossuk. Tiszta szőrszitán leszikkasztjuk, leszedjük a szemeket, és fogvájú segítségével a magvakat kinyomjuk belőle. Pohárba rakjuk, mely alatt egy nagy tányér van a mag részére. Éppen úgy főzzük aztán, mint a medgyet.
Tudom, hogy a szerzője ennek a könyvnek, Babi szakácskönyvének elkészítette ezt a receptet, de nekünk azt mutatja, hogy a múlt század elején nagyon sok idejük volt ilyesmire. Az örmény konyhának lehetett a része, mivel egy anekdóta gyűjteménybe, amely az örmények életéről beszél az 1800-as évek végén, ott egy villegényről beszélnek, aki Dicső Szent Martonban nagyon különc figura volt, többek között szerette a magult ribizli lekvárt, és annak ellenére, hogy Novák Mária ebben a könyvben nem örmény ételként jegyzi, én következtetek arra, hogy ez is az lehetett. Ez a szakácskönyv úgy van, mondjuk így az erdélyi kultúrtörténetben nyilvántartva, hogy egy örmény magyar szakácskönyv. Miközben igaz, hogy sok étel van, amelyeknél meg is jegyzi, hogy örmény eredetű, de van benne jelentős számban román eredetű, amelyet mi asszimiláltunk, úgymond. Tehát most már mi magunkénak tartjuk, de még akkor a múlt század elején valószínű, hogy még nem volt így beépülve éppen ennyire, ugye még friss volt a román világ, amiben akkor még úgymond átkerültek, és lehet, hogy még számon tartották, hogy hát ez a román konyha, az örmény konyha. Most már sok mindent úgy veszük, hogy mind a magunké, de hát ez egy természetes folyamat minden nép életében és konyhájában.
Káposztaleves, szulig örmény. Egy liternyi vízben főzzünk egy sárgarépát, egy kis petrezselymet, s ha van, 2-3 darab szárított gombát. Külön párolunk egy kanálnyi zsírban félfej vöröshagymát, és a leveshez adjuk. Mikor már a zöldség puhára főtt, megsavanyítjuk káposztalével, s ha szükség, még vizet adunk hozzá, hogy a leves elegendő legyen és kellemes ízű. Leszűrjük fazékba, felfőzzük és belefőzzük a szokásos rizszemnagyságú laska tésztát.
Mititei román. 1 kiló marhanyakat, kis tarját, kövéres résszel együtt kétszer finomra ledarálunk. Kellőleg hozzáadunk sót, borsot, egy kávéskanál szitált majoránnát, egy csipet csomborlevelet, 3 cikk fokhagymát, amit kevés sóval összetörünk finomra, és fél deci vízzel feltöltjük, átszűrve, és egy késhegynyi szóda bikárbónát. Hideg vízbe mártogatott kézzel fél óráig jól meggyúrjuk. Vizezett kézzel vagy húsörlőre tett kolbásztöltővel 10 cm-es hosszúságú kolbászkákat formálunk belőle. 1 kg húsból körülbelül 24 darab lesz. Rostot friss marha fagyúval vagy szalonnával megkenünk, hogy a hús ne ragadjon hozzá, és égő parás felett gyorsan készre sütjük. Kívül piros és belül leveses legyen. Szalmaburgonyát és hegyes zöld paprikát adunk melléje, télen szárítottat. Ha sütés közben a parázs meggyúl, hamuval folytjuk le.
A szakácskönyv, amelyikben van, mondjuk azt, hogy mindenféle étel, ami egy másik szakácskönyvbe is, csak ez a szakácskönyv valahogy nagyon erdélyi. Az itt együtt élő népeknek is a konyháját bemutatja, és annak ellenére, hogy a két világháború között az erdélyi magyar kultúrának egy nagyon erős pontja volt a szakácskönyv kiadás, amiről mi elfeledkeztünk, ennek ellenére ez ebből a nagy termésből kiemelkedik. Most én erre nem fogok kitérni, hogy milyen sok és milyen neves szakácskönyvek jelentek meg akkor, de aki kíván az megkeresheti például az interneten, vagy a románi magyar irodalmi lexikonban Kovács Nemere mondjuk egy összeállítását, és felsorolja ezeket, tehát számtalan, most már az idézőjelben számtalan sok cím van, és az évek folyamán rájöttem, hogy egy csomó minden még nincsen benne. Létezik egy ilyen szakácskönyv bibliográfia is, amit nem éppen olyan rég adtak ki Magyarországon, és még vannak olyan szakácskönyveink, most már beszélek itt az erdélyekről, amelyek nem szerepelnek abban a bibliográfiában sem a Kovács Nemerében, és ennek az egyik oka az, hogy ezeket a szakácskönyveket elfelejtettük, a másik pedig az, hogy a könyvtárak mélyén vannak, tehát nem nagyon vesszük elő, a konyhákban már szétfőzték őket, mondjam így, mert azt szokták mondani, hogy a legjobb szakácskönyvek azok, amelyeket a leginkább szétzilálnak, és pecsétesek, és már olvashatatlanok. Egy harmadik, hát mindegyik súlyos probléma az ilyen feledésnél, de az, hogy nagyon sok eltűnt. Ennek ugye lehet egy olyan magyarázata is, hogy nem tartották annyira lényegesnek, egy most már nem volt mindig ilyen divat azért a szakácskönyvekkel foglalkozni, és ugyanakkor egy olyasmi volt, amit volt értelme elsajátítani, mondjuk így, ez most egy kicsit ilyen súlyos vád, de el tudom képzelni, hogy egyszerűen hazavitték valakik, vagy nem hozták vissza a könyvtárba.
Ami téged illet, a szakácskönyves vonulat, az mióta van a figyelmed előterében?
Én a sajtóban dolgoztam, és akkor mindig ki kellett találni valami új témát, mert egy hónapban 80 ezer leütés azért hatalmas munka, főleg egy kisdivásárhelyről beszélünk, hogy egy kisvárosban nem történik olyan sok minden, és akkor egy picit kezdtem foglalkozni a gasztronómiai témával is. Ugyanakkor a Hírmondó, amelyik most éppen ebben a hónapban szűnik meg, ugye, Székely Hírmondónak annak idején indult egy ilyen melléklet, amely ajándékba adta a Székely Konyha az olvasóknak. Kezdtem egy picit odafigyelni erre a témára, és utána pedig egyszer megdobtak egy ilyen ajánlattal, hogy a Boszorkány Konyha című lapot szerkesztem a Corvin kiadónak. És ezek valahogy így, ahogy szoktam mondani, semmi véletlen nem történik, mikor így rám szakadtak ezek a feladatok, akkor kezdtem nézelődni. És kiderült számomra, hogy az a bizonyos Apor Péter, tehát mondjuk így az Úri Konyhának az emlegetése, a Bornémi Szalonna szakácskönyve, ezek azok a témák, amelyeket állandóan agyon emlegetnek, ha egyszer az Erdély Konyháról van szó, de valahogy azon túl már nem látunk. Tehát nem látjuk a közelmúltunkat, a közelmúltunk, amelyik valójában a Polgári Konyha is az egyik legszínesebb, mert egzotikus a főúri és fejedelmi konyhák, természetesen fantasztikus, mondjam úgy, hogy művészi kreációkat és bőséget tükröznek azok a tanulmányok, amelyek ezeket feldolgozták, de a mai emberhez közelebb álló, azt mondhatni a múlt század eleje, vagy a 19. század vége, amikor öntudatosan is, de a polgári lét biztosítása érdekében kezdtek nagyon sok külföldi szakácskönyvet fordítani, és ugyanakkor egyre inkább felébredtek, hogy a mi konyhánkról is írjunk. Nagyon gazdag a magyar kultúra szakácskönyvben, és akkor kezdődnek azok a kiadványok, amelyek egyre inkább aztán eljutnak már, mondjuk úgy, hogy a múlt század közepe, vagy éppen talán még a 80-as évek még inkább, amikor egyre inkább a saját konyhánkat próbáljuk bemutatni. És ebbe a vonulatba egy nagyon értékes felvonása, ez a két világháború közti romániai-magyar szakácskönyvkiadás. Rengeteg munka lenne még azzal, hogy még nagyon-nagyon sok könyvet újra ki kellene adni. Elég sokat kiadtak Magyarországon, viszont ezek a reprint kiadások nagyon sokszor csak ilyen, hogy mondjam, olcsó formában, úgyhogy egyszerűen egy olvasógépbe beteszik, kiolvassák, esetleg korrektúrázzák, ha igen, és akkor azt kiadják újra. Úgy lenne helyes, hogyha egy kis előtanulmánnyal is a lehető legtöbb információ összeszedésével indítanánk újra egy szakácskönyvet. Ez 1931-ben jelent meg Sepsiszent Györgyön első alkalommal, háborús időben, gyenge papír minőségben. Aztán még 1941-ben és 43-ban, tehát a szerző életében háromszor jelent meg. Úgyhogy az 1931-es kiadásnak pont a 90. évforduló, ez véletlen sikerült így, 2021-ben jelent meg az 5. kiadás. Az első az egy egészen vékony kiadvány volt, puha hátú. Érdekes volt, hogy amikor kitaláltam, hogy ennek utána nézek, akkor Facebookon közítettem egy ilyen hirdetést, hogy szóljanak hozzá, akinek van emléke erről a könyvről, van-e náluk, és elég sok előkerült úgy Gyergyó környékén, mint Kisdivásárhelyen is. Érdekes ilyen személyes vallomások voltak, hogy mennyire meghatározta a konyhájukat. Kérdés, hogy ez a szakácskönyv az akkori konyhából inspirálódott, ez nyilvánvaló, de hogy mennyire hatott vissza ugyanarra a konyhára. Tehát ezt nagyon érdekes lenne felmérni, amíg még lehetne. Én próbáltam, de hát ez külön éveket venne fel, ha most mindenkit felkeresnénk, hogy vajon van-e neki babi szakácskönyve, de a személyes indítatásom talán egy példa. Nekünk is van egy babi szakácskönyvünk, az 1943-as kiadás, és nagymamám ebből főzött. Nagymamámat úgy kell elképzelni, hogy neki a konyha az egy központi téma volt, és mindig mondogatta, hogy ha majd nem leszek, akkor babiba mindent megtaláltuk. Még egy érdekesség az, hogy nagytatám közjegyző volt abban a periódusban, amikor megjelent ez a könyv, és ugye azért akkor is volt korrupciós, bizony volt a közjegyzők, akik főtéri emeletes házat tudtak vásárolni, hát az én nagyszüleimnek nem volt ilyen vagyonos múltja, mert nagytatám ilyen nagyon, én azt mondom, korrekt hivatalnok volt, de egyszer megkérdezték, hogy te ödön, hát nektek miért nincsen vagyonotok? És azt mondta, azért már nagyanyád elfűzte a vagyont. Valahol így igaz, mert egy vagyont el lehet fűzni egy szakácskönyvön, hogyha ezt mindvégig főzzük. Amint az elején kezdtük ezzel a szemezett ribizlivel, hogy bizony, azért sokkal több idejük volt. Jó, hogy nagymamám hivatalnokként dolgozott, de azért a nagy része az asszonyoknak már a polgári körben azért nem dolgoztak, és volt idejük, sőt, még cseléd is volt, ugye nem is kellett olyan nagyon jó ház legyen, csak egy közepes szintű már ott voltak háztartási alkalmazottak. Jó, nem volt ez a mai technológia, ami ma már segít, hogy gyorsabban főzzünk meg, hogy intézzük a házi munkát, de ezek a receptek egy jó része bizony elég időköltséges. Viszont vannak ilyen nagyon egyszerű, például árvaleves, jutúróleves, egyszerű paraszti falusi ételek is.
Árvaleves. Egy kanál zsírban párolunk fél fej vöröshagymát apró kockára vágva, fél kávéskanál rózsapaprikát és egy kávéskanálnyi petrezselyem zöldet. 2 liter vízzel feltöltjük, s ha felfőtt, főzhetünk bele darab gombócot, vékonyra vágott laskát vagy reszeltet. A hagymát meg is piríthatjuk ropogósra a zsírban, és akkor csak tálaláskor a leves tetejére töltjük.
Érdemel ennek a szakácskönyvnek, hogy ő észrevette ezeket is. A gazdag örmény, most mondjam úgy, hogy ma már lehetetlenül gazdag ételek, hogy lehet, hogy ma már nem fogsz hozzá, csak mit tudom én, valamilyen 5 csillagos vendéglőbe, hogy egy ilyen ételt kitégy az asztalra, hogy legyen, aki megfizesse, mert hanem költségesek ezek az örmény ételek, egy jó része, de van ez az egyszerű is. Valójában ez az időszak a 30-as, 40-es, 50-es évek, főleg a II. Világháború után, aztán hangsúlyosan, amikor a nagyon egyszerűen étkező paraszti réteg felfedezi a polgári konyhát, és akkor nagyon sok lány ugye elmegy szolgálni, sokszor a tehetősebb parasztlányuk azért, hogy tanuljanak, nem csak azért, hogy a staférungot megszerezzék, és behozzák úgymond a városba az ő egyszerű ételüket, már nagyon sokszor, hát azt mondanám, hogy szegényes, de ugyanakkor van, amelyik még tápláló is, de nagyon egyszerű az elkészítése. Ők sokat nem bibelődtek, úgyhogy hamis az a feltevés, amit ugye általában hallunk, hogy bezzeg a falusi asszonyok annak idején, mindent tudtak és mennyire ismerték a konyhát. Nem igaz, a polgári asszonyaink főként, mert az igazán paraszti sorsban élő kétkezi munkásoknak idejük sem volt, és nem volt információk sem arról, hogy egy kicsit jobban is lehet élni. Megdöbbentő statisztikák vannak erről, szinte azt lehet mondani, hogy a tömegek, paraszti tömegek alultápláltságáról, de ez egy másik téma. Viszont itt csak így zárójelet nyitottam, hogy ezek a nagyon egyszerű ételek is benne vannak ebben a szakácskönyvben, és azok a tipikus kukoricapuliszka, jútúró ételek, ilyen zöldséges givecs, vagy úgynevezett vineto, padlizsánkrém, és a keleti hatás, mindenképpen a román konyha, a szerb konyhának hatása is. És ő ezt nem restelte beletenni. Nagyon sok kortársa csak a felsőbb rétegeknek készítette a szakácskönyvet. Ez lehet neki derogált, hogy ilyen egyszerű dolgokat beletegyenek. Neki volt bátorsága, de erre az élete is példa.
Egy kicsit angyal legyen, egy kicsit démon, egy kicsit csalfa legyen, egy kicsit hű. Egy kicsit formás legyen, egy kicsit vékony, egy kicsit okos legyen és gyönyörű. Legyen napközben házi tündér és este izgató, szerencsére ilyen asszony nem található. Egy kicsit angyal legyen, egy kicsit démon, egy kicsit csalfa legyen, egy kicsit hű.
Most az egyszerűség az, ami jellemzi ezeket a recepteket. Egyszerű, de nagyszerű receptek.
És komplikáltak is egyben.
Azok is vannak, igen. És tegyük hozzá, hogy annak idején ez esküvői ajándéknak is készült. A szerző, ugye Novák Mária meg akarta adni a módját, hogy az unoka húgának egy kedves ajándékkal jöjjön Babinak. Már 4 évvel az esküvője előtt megjelent ez a könyv. Akkor ezeket tegyük egymás mellé, és ez egy milyen gesztus? Egyrészt szakácskönyvet adni, másrészt, hogy ennyi időn keresztül őrizni, közben megjelentetni, a nagy közönség is kézbe veheti.
Hát itt az történt, hogy Novák Mária valójában a korszokásának hódult azzal, hogy ajándékba szakácskönyvet adott, kézzel írott szakácskönyvet. Ez nem mindig így történt olyan értelemben, hogy valaki adta valakinek, de a lányok akkor a nagynénik és a környezet és az édesanyja receptjeit bemásolták, és mindenki úgy ment férhez, hogy volt egy otthonról hozott füzete. Ez még az én szüleinknél is működött. Ő leírja az első kiadás előszavában, hogy Babinak, tehát Balogh Rózália nevezetű unokahúgának, aki az édesanyja testvérnek volt a lánya, ő az esküvére készítette ezt a füzetet, aztán annyira sokan kézivásárhelyen körbe hordozták és másoltak belőle, hogy már rongyá szaggatták, és akkor jött valaki egy javaslata, hogy adja ki ezt a könyvet. Ez az a bizonyos vékonyabb füzet. 41-ben már Kolozsváron van, de hogy ehhez egy kicsi életrajzot is kell mondjak, hogy miért kerül Kolozsvárra. Tehát úgy történt, hogy egy mondjuk egy alacsonyabb szinten levő porcelánkereskedő lányaként született kézdivásárhelyen, és az állami iskolai tudta csak eljárni, mert aztán jött ez a gazdasági válság, még minden, és a fiúkat tanították, és még lánytestvéreit is, de ő egy kicsit úgy háttérbe szorult. El is mondja majd az életrajzában, hogy olyan csúfocska volt, nagy óra volt, mert valami balesetben összetörött az óra, ugye visszavonult, és egy kicsit így mellőzték a családban, inkább visszahúzódott a saját világába, és ott főzőcskézett, olvasott, ilyesmi, de nem volt magas iskola, csak elemi iskola. Kérték, hogy Baróton egy családtagnak segítsen a gyereknevelésben, mert egyedül maradt, aztán a Fogolyánékról, ha lehet, a Fogolyán kórház, ugye, tehát egy híres orvos volt, az is egy rokonság, oda ment a gyerekek mellé nevelőnőnek, s a konyhát vezetni, és akkor végül kérte Fejér Dávid, dr. Fejér Dávid, a gyergyóiak híres orvos, akinek szobra is van Gyergyóban, hogy a nevelőlánya megy férhez és helyette vegye át a háztartást, mert az édesanyja beteges, és akkor ő az életrajzában leírja, hogy az orvos édesanyjától és az elődjétől nagyon sokat tanult. Aztán ő az orvos haláláig vezeti a háztartást, majd utána próbál megélni valamilyen formában, Gyergyóban maradni, de nem sikerül, mert nagyon nehéz időszak következik, és itt már végül megszakad az az életrajz, amit véletlen kaptam meg. Az életrajz, amely már a könyvet bevezető tanulmány lezárásakor került elő. Ez egy a meglepetés volt, az internet elődobta, pedig éveken keresztül kerestem minden adat után, és egyszer csak előjött, hogy ez Csíkszeredában van valakinél. Egy gépelt kézirat, amelynek az eleje úgy van bevezetve, hogy Babi, tehát ez a Balogh Rózália, akinek ő írta ezt a könyvet, kérésére írta le az életét. Sajnos, hogy 1916-ban, amikor az orvos öngyilkos lesz, innen tudjuk meg, hogy valójában Dávid doktor öngyilkos lett. A környezetében senki nem tudta, hogy öngyilkos lett, csak Novák Máriának mondta el, hogy ő most ennyit elutazik, mert valamilyen halálos betegsége volt, és hogy véget vett az életének, úgyhogy innen tudjuk meg ebből az életrajzból. És akkor 1916-ban elmenekül, román hadsereg ugye bejön Erdélybe, és mikor visszakerül Gyergyóba, hogy itt kössem megint össze, kicsit elszaladtam, ő próbál varrónőnek elszegődni, cipészínosnak is, nyomdászínosnak, mindenféle formában Gyergyóba akar maradni, mert már a család kihalt, az orvos édesanyja is, az orvos is. A város engedi, hogy a lakásba lakjon, de ő már nem tudja fenntartani magát, és akkor itt mondja, hogy távozik Magyarországra, és itt sajnos megszakad az életrajz. Nem tudjuk, hogy vajon tovább írta-e, vagy csak ennyi van, mert akinél volt az életrajz, ő sem tudja, hogy hogy került hozzá. Tehát érdekesek ezek az utak, hogy nem lehet tudni, hogy hol függnek össze a szálak. Annyit tudunk, hogy 1941-43, amikor kiadódik a második, harmadik kiadása a könyvnek, akkor Kolozsváron adódik ki. Ekkor Babi Kolozsváron varrónősködik. Babinak az életrajzát Bak Dávid Timea írta meg a család visszaemlékezéseiből, és Babinak is van egy életrajza. A könyvben egy külön fejezet van arról, hogy leírja, hogy Babi milyen érdekes ember volt, és mennyit támogatta az itteni katolikus templomokat és a családot, mert nagyon-nagyon jó menő divatszalonja volt Budapesten. Egy visszaemlékezésből tudjuk, hogy mikor Mikes bárónőt megkérdezték egyszer egy összejövetelen, hogy honnan van ez a szép ruhája. Leik párizsi szalon varrott, akkor azt mondta, hogy egy kis asszonykánál Budapesten és székelyi varrónőnél. Úgyhogy ő is érdekes személyiség volt róla, sokkal többet írtak, mert ugye ő fiatalabb volt, és több minden maradt fel róla, de érdekes, hogy amikor a Babi szakácskönyvet Marosvásárhelyen bemutattuk az örmény közösségbe, akkor felállt egy idős úr, és azt mondta, hogy ő látta Novák Máriát, mert Babiról vannak fényképeink, de Novák Máriáról semmi. És ő leírta, hogy egy kicsi fürge asszonyka volt, nagyon jó humora volt, és mindenkinek a kedvébe akart járni, és vezette itt Kolozsváron a háztartást. Ő kisgyerek volt, mert a szülei Babékkal barátok voltak, és többször meglátogatták, és hogy állandóan őt, hogy kényeztette minden finomsággal, és íme érdekes volt ez is, hogy egyik információ hozza a másikat, és még mindig az az érzésem, hogy valahol még mindig valami elő fog jönni.
Almás rizs. Minden személyre két darab alma, egy kanál rizskása. Az almákat meghámozzuk, közepükből a magházat kivágjuk, cukorral és kevés fahéjjal fedő alatt puhára pároljuk. Vigyázzunk, hogy szét ne menjenek. A rizskását tejben puhára és sűrűre főzzük, ezt is kissé megcukrozzuk. Porcelántárral teszünk egy réteg tejbe főtt rizst, ízlés szerint ráhelyezzük az almákat, amiket pár szem málnával, eperrel vagy baracklekvárral megtöltöttünk, erre rizst helyezünk, betakarjuk. Ha van tojásfehér, azt habnak verjük, kevés cukrot keverünk hozzá, és az egészet áthúzzuk. Sütőbe tesszük, míg a hab halvány sárga lesz.
Megjelent egy hölgy Csomafalváról, Ágoston Éva, aki azt mondja, hogy hát ő ismerte Ágoston Marcsát, egy tanárnőt, Gyergyó Alfaluból, aki tudomása szerint ő írta a könyvet. Na mondom, ennek utána kell menni, kiszálltam a helyszínre, és kiderült, hát ő még nem tudta, de az életrajzból kiderült, hogy az Ágoston Marcsa, akinek tulajdonították a könyvet, az valójában unoka húga volt a szerzőnek. Ezt már a család sem tudta, és az az érdekes, hogy Tőzsér József, annak idején a Palasz Akadémia, 2002 körül, s még több kiadásban megjelent, ők maguk nyilatkozták a sajtónak, hogy a sikerkönyvük volt, ez a Marcsa néni szakácskönyve. Ezt hát végül a budapesti örmény közösség kalóz kiadványként eléggé lehúrta, ami joggal, mert hogy nem Novák Mária volt feltüntetve, hanem Ágoston Marcsa a szerzőként, úgyhogy ez a tévedés normális innen jött. De aztán ennek is utána jártam már azért Tőzsér Józsefet úgymond befeketíteni, az egy kicsit rosszul esik, mert tudjuk, hogy milyen életmű áll mögötte. És akkor kiderült, hogy ott volt náluk egy szakácskönyv ennél az unokahúgnál, akit meglátogattam, amelyet ő dedikált, ez az Ágoston Marcsa, és úgy tartották róla ők a család, és Tőzsér is, aki ugyancsak egy falusi volt ezzel az Ágoston Marcsa tanárnővel. Tőzsér is úgy nőtt fel, gyerekkorában már hallotta ezt a dolgot, hogy ez a Marcsa, elég fura megnevezés egy tanárnőre, de így hívták. Ágoston Marcsának tulajdonított az egész falu, a rokonság is ezt a könyvet, és azt mondták, hogy mivel tanárnő volt, hát úgy tartotta, hogy rangján alul is szakácskönyvet írt, és ezért egész életében titkolta. És Novák Mária álnév alatt adta ki. Innen egy ilyen legendárium alakult ki, és így mindenki úgy vélte, hogy ismerték a szerzőt, aki jóval fiatalabb volt, mint Novák Mária szerző, úgyhogy ők már Novák Máriát nem is ismerték. Terjedt így szóró-szóra ez a legenda, hogy ez a tanárnő írta. Már ebben nem látunk bele, hogy ezt megcáfolta-e vagy nem, de Tőzsérék így adták ki, hogy Ágoston Marcsa tanárnőnek egy eltitkolt műve. Valószínűnek tűnik, hogy ők is elindultak egy ilyen téves vonalon, és jó szándékból kiadták a könyvet, csak hogy támadták őket ezért, mert hogy ők, akik támadták, azok úgy gondolták, hogy tudatosan mondjuk a szerzőt kikerülve adták ki. Na úgyhogy ezek a dolgok így mind érdekes módon összefűződnek, és én erre szoktam azt mondani, hogy semmi nem történik véletlenül, és ha neki fogsz egy témát kutatgatni, akkor valamilyen sorskeze vagy bárminek nevezhetnénk a gondviselés. Látja, hogy te ezt komolyan veszed, akkor így hozza előbe az információkat és segít benne. Csak el kell valahol kezdeni.
És még számodra is van egy csomó lehetőség, ami még így tovább menni akár. Például újabb könyvbemutatók is segíthetnek, azt hiszem, mert ez egy egészen erdélyi történet, ugye a hozzá kapcsolódó különböző elképzelésekkel, hogy akkor hogy is volt, és a szerző, és stb. Azt hiszem, hogy ez is segíthet, vagy hogyha most például beszélünk itt a rádióban róla.
Hát igen, Magyarországon sokkal jelentősebb visszhangja volt, mint itt például a sajtóban. Azt lehet mondani, hogy alig írtak róla, Hát én bevallom, hogy a kollégáimnak szóltam, volt kollégáimnak a székehív mondani, hogy hát írjatok egy-két mondatot róla, mert a miénk ezzel a szándékkal, de úgy amúgy nem foglalkoztak vele. Igaz, hogy akkor a pandémia éppen dühöngött, volt időnk is leülni, hogy ezt elkészítsük, de az az érzésem nagyon sokszor, ezt most valahogy így a, mondjuk így a sajtóközéletünk felé mondom, hogy nagyon sokszor megjelennek bármilyen más témában, de erdélyi témában nagyon-nagyon fontos kutatásoknak az eredményei, és alig írunk róla, alig beszélünk róla, miközben olyan műveket emelünk ki, amelyet a divat így felemeltünk. Most nem azt mondom, hogy azok értéktelenek. De egy ilyen kicsi közösségben, ahol mondjuk azt, hogy intézmény meg egyéb ilyen szempontból nem vagyunk elkényeztetve, picit jobban oda kellene figyeljünk az eredményeinkre. Egy szakácskönyv is lehet az, de hát ugye ennél sokkal komolyabb kutatások zajlanak, és tudjuk, hogy milyen értékes könyveket adnak ki, és alig hallunk róla. Tehát ha te direkt nem mész egy információ után, nem hozzák előt.
Szívemben titokban, ezer egy nagy titok van, ezer egy nagy talány, mind más, ahány s erre nagyok van. Lefogadnám akárki, ki se merné találni, de ha táncba himbálsz, a titkot sikerül kitalálni. Himbáj, himbáj, himba tánc, homlokunkon nincs maránc, dobbany, lobbany, szoríts jobban, most tudd meg, hogy mi a tánc. A szívedben titokban, neked is sok titok van, de ma minden titkod kitárod, ha csak el nem hibázod.
Folytatjuk a beszélgetést Jancsó Katalinnal, akinek az áldozatos munkája révén ismét megjelenhetett a Babi szakácskönyve. S hogy még egyszer sorra vegyük a dolgokat, az 1931-es sepsiszentgyörgyi Pátria nyomdabeli első kiadás után látott napvilágot az 1937-es és az 1941-es Kolozsváron, a Minerva RT gondozásában, majd 2009-ben Fancsali Sándor szerkesztésében Budapesten, a Budaörsi Örmény önkormányzatnál. A mostani, ötödik, lényegesen bővített változatot a Baróti Tortoma kiadó jelentette meg. Hamarosan a Dezsőféle halkeverék, a narancslikőr és a jogásztorta is terítékre kerül.
A mostani kötet 1199 receptet tartalmaz, azt hiszem, hogy ez nem változott 90 év alatt az eredeti kiadáshoz képest. 471 oldalról beszélünk, azért a másik, a legelső, az egy vékony füzetke volt.
Igen, igen, így van. Először 936 recept volt abban a kis füzetben. Aztán a második kiadással 203-mal megtoldotta, és az utolsó, tehát az életében a harmadik, az 38-al még megtoldotta. Az első könyvben tisztától a leve. S a másodikig, s a mindenféle megvan, tehát úgy fel van építve, de a másodiknál már látszik az orvos hatása, mert ott már írja, hogy hogy kell egészségesen táplálkozni. Az utolsóban pedig, amik úgy érzi, hogy kimaradtak, és akkor már divatosak voltak. Az eredeti kiadásban kevesebb számról van szó, de mivel az akkori nyomda ugye megvoltak valószínű már a kisék, és akkor a harmadik kiadásnál már a másodikhoz hozzátolták a toldást a végére, így mi most rendeztük. Itt a szerkesztési munka is elég nagy volt azért, mert át kellett számozzuk az egészet. Tördelővel ezen nagyon sokat törtük a fejünket, mert tolódtak a számok, és hogy ne eltévesszük. Volt, amelyek ilyen volt, hogy egy szám A és B és C, mert hogy így szúrták be ők valahogy, nem a mai szerkesztés számítógépen, hogy a számokat újra csak úgy bedobjuk. Nem voltak név sor szerint szedve a receptek, ami visszakeresésnek nagyon nehéz. Azt is meg kellett oldjuk, úgyhogy a számok csak megmaradjanak, a mostani számok, úgyhogy ezen elég sokat kellett dolgozni. Akkor korrektornak is hatalmas munkája volt benne, mert az összes régies kifejezést próbáltuk a mai értelemben érthetővé tenni, a mértékegységeket ugyancsak átírni, mert másképpen írták annak idején. Az érdekes kifejezéseket mindenhol meghagytuk, mert van benne egy kicsi ilyen személyes fogalmazás is, tehát hogy nem csak ilyen száraz receptek. A Novák Mária stílusáról mondta, volt egy unoka öcsike, Dávid Csaba, aki szintén író, azt mondta, hogy Tantikáról elmondható, hogy a jó erdélyi humor érzéke, a realitások tudomásul vétele folyamatosan átcsillan a sorokon. Nem véletlenül bírtak ki az erdélyek annyi mindent. Tehát írja, hogy én hogy szoktam, mi hogy szoktuk. Nem csak, hogy le van írva így szárazon az a recept. Ugyanakkor vannak ilyen érdekes kifejezések, eladtuk egy ilyen szójegyzékkel is, hogy ugye azokat megmagyarázzuk, és az volt az érdekes, hogy már mit jelent a korrektor barátnőm, az egy olyan 20 évvel fiatalabb, mint én, és voltak kifejezések, ami nekem, mikor átolvastam, akkor nem tűnt különösebben nehéznek. És akkor ő így mindenre írogatta ki, amit ő nem értett, pedig megvan neki a műveltsége, nem arról szól, de hogy ő már ezeket a szavakat nem ismerte, csak 20 év táblatából, és azokat is beírtuk oda. Ma már ugye tele van az internet, és beírod, hogy mit akarsz készíteni, 100 ilyen jön el, a bőség zavara. Ez a szakácskönyv ilyen helyzetben azt lehet mondani, hogy hát egy fölösleges dolog. Hát minek, hogyha ennél könnyebben meg tudunk keresni dolgokat. Itt arról van szó, hogy egyfajta ilyen öntudatosságból meg kellene vásárolni. Most a kiadónak görgetem itt a mondatot, de ha egy kiadó vállalkozott egy ilyen könyv, ez a Baróti Tortoma kiadó vállalkozott egy ilyen könyv kiadására, mert benne van a részkiről, ön megveszik, vagy nem, mert hogy azért egy nagy volumenű kötet, akkor mi is tiszteljük meg azzal, hogy vegyük meg, de ne csak azért vegyük meg, hogy ugye támogassuk egy kiadót, mert azt hiszem, hogy ez nem fog igazán pénzt hozni a konyhára nekik, hanem azért is, hogy adjuk ajándékba. Tehát nagyon sokunknak most már olyan család nincs, ahol legalább egy ember nem származott el külföldre, akkor adjunk neki egy erdélyi szakácskönyvet. Mert az, ha férfi, ha nő, ha fiatal, ha idős, olyan, amit ha nem is használ fel, de belenéz, és akkor lehet egy kicsi büszkeség, hogy na ez a konyha milyen gazdag.
Közben pedig visszajön ez a hagyomány, hogy egykor ugye nász ajándékképpen is szakácskönyvet adtak, amit helyben írtak akár.
Pontosan, tehát ezeket kellene így gondoljuk, hogy akkor vegyünk valamilyen konkrét dolgot, ami 100 év múlva is írték. Nagyon sokszor sok minden kimegy divatból, de ez egy olyan dolog, ami nem megy ki soha. Én foglalkoztam valamikor antikvár könyvek félvásárlásával, és azt figyeltem meg, hogy a szakácskönyvet azt nem adták el. Pedig mindent ki akartak takarítani a házból, már nem kellett, de a szakácskönyv az még az, amit megtartottak. Vagy személyes emlék, vagy a nagymama emléke, vagy azt mondja, hogy ha még lehet, hogy egyszer főzni fogok, úgyhogy ez az, amit lehet, hogyha ő valakinek megveszi, akkor még 2-3 generáción keresztül is a családban marad.
Dezsőféle halkeverék, 4 személynek sörhöz lumpolás után, vagy vacsora előtti előételnek. Egy nagy doboz, lehetőleg kicsontozott szardínia, 2 ecetes ruszlihal, ezeket villával apróra összetörjük, teszünk hozzá egy dió nagyságú vajat, 2 nagy fej hagymát, 1 darab almát, 2 középnagyságú ecetes uborkát, mindezt megreszelve. 1 evőkannál ecetet, 1 egész citromlevét és 3/4 deci finom táblaolajjal összetörjük, vagy 5 percig keverjük, hogy összevegyüljön. Teszünk még bele 1 evőkannál rózsapaprikát, 1 kávéskannál csípős paprikát, 1 fél kávéskannál sót, újból összekeverjük. Ezen pépet nagyon megfinomítja 5 deka kaviár, azonban enélkül is igen finom, élvezhető, friss kenyérrekembe.
Ami a szómagyarázatot illeti, hát ebben például a pityóka jelentése is megvan, amit ugye azért itt a tájainkon még mindig használunk, azért ez nem csak székelyföldi, de erdélyi kifejezése is a krumplinak, de hogyha valaki véletlenül nem tudta volna, hogy micsoda a török paradicsom, vagy éppen a kék paradicsom, akkor szólunk neki, hogy padlizsán, és például a bőnye jelentését is megtalálja, a cvibak jelentését, vagy a hasé jelentését, vagdolgatot, italt hús ez utóbbi. Milyen kifejezések voltak, ahol elakadtál, ahol furcsának tartottad, hogy na ez most vajon mit akar jelenteni?
Hát szerencsére van egy gasztronómiai lexikonum, úgyhogy puskáztam belőle. Nagyon sokszor főleg vannak ezek a francia, németes kiejtések, ami akkor köszönjön forgott. Most azóta azért igyekeztünk magyarosítani sok mindent, de nem kell elfelejteni, hogy akkor nagyon-nagyon divatos volt a nagymamáinktól a német konyha, akkor francia konyha, ami akkor modern volt. Hát most is modern, de hogy akkor nagyon modern levegőt hozott az erdélyi konyhába is, és elég sok ilyen francia szakácskönyv jelent meg Erdélyben. Tiszta erdélyi konyhájáról nem beszélhetünk, és senki sem beszélhet sem tiszta román konyháról, sem tiszta magyar konyháról, és így tovább, mert hogy mindnyájan egy földgömbön lakunk, és egymástól tanulunk. Mindenki átment a szomszédasszonyhoz, és így tovább. Úgyhogy egy hatalmas kavarodás történt, de nagyon helyesnek tartom a mai gasztrotörténeti kutatásnak azt a felfogását, hogy nem az a fontos, hogy kityukja a tojta, mondjam így, hanem hogy mennyire vettük át, hogy mennyire használjuk a hétköznapjainkban, ugyanakkor milyen történeteket kötünk hozzájuk. És ez az utóbbi engem igazán megmozgat, ha egy kicsit is csak a saját környezetedben megkérdezed, van egy kézzel írott szakácskönyvük, van-e valamilyen történetük, valamilyen anekdótájuk, akkor bármelyik családba valami előkerül. Ezek teszik ezeket a recepteket valójában helyivé. Én mindenkit így bátorítanék, hogy ezeket a történeteket saját magának jegyezze le, majd esetleg valaki kutató oda kerül, és akkor el tudja mondani, vagy írja meg az újságba, vagy valamit kezdjen vele, mert hogy ezek a dolgok kopnak ki. Igaz, hogy sok minden új ételnek most mondjuk adunk neveket, és van ugyannak az ételnek 10 féle neve, ami egyénivé teszi. Ha belenézünk egy nyelvészeti, régi nyelvészeti labba, vagy egy régi szakácskönyvbe, azokat a régi kifejezéseket nem nagyon használjuk. Itt kopnak ki. Most már a mi nagymamáink, hát még az én nagymamám, aki már persze nem él, de hogy még az én nagymamám sem volt az az igazi régi-régi, mint az én déd nagymamám, aki mondjuk nem mozdult ki abból a körből, ahol leírta az életét. De a mai mondjuk úgy 20-30-40 éveseknek a nagymamája már dolgozó nő volt, legtöbbször már nem a konyhában írta le az életét, és ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy sok mindent elveszítettünk.
Mondjunk példákat, amiket érdemes lenne visszahozni, szavakat, kifejezéseket, akár gasztronómiai
hát vonatkozások. Erre nem készültem fel, és hirtelenjében mit is mondjak. Hát például a kiszi. Megosztanak a vélemények, tehát a Székelyföldön ez egy elég hétköznapi étel volt, olcsó volt, és egyszerűen elkészíthető ilyen zab lisztből főztek egy ilyen pépet, mert ugye hát a pépes ételék alól az egésznek az őse, és ezt állítólag úgy kellett bekanalozni, hogy így bedobtad a szádba, és rögtön ráittál valami tejet vagy vizet, mert ha nem le sem csúszott, feltapadt a szájpadlásodra. Na most ezt valószínű, hogy nem kívánjuk vissza, de el tudom képzelni, hogy egy kicsi szakértelemmel lehetne olyan kiszit készíteni, ami ma már érdekes lenne, és különleges lenne, és amúgy egészséges.
Narancslikőr. 3 narancshéját vékonyan lehámozzuk a fehérje nélkül, és 1 liter szeszbe, apró kockákra vágva, beletesszük egy igen kis darab vaníliával együtt. Ledugaszoljuk és meleg helyen 8 hétig állni hagyjuk. Azután 1 liter vizet, 75 dekagram cukrot jól összefőzünk vékony szirupnak, és a kihűlt hozzáadjuk a narancsszeszt, és jól összekavarjuk. Üvegekbe töltjük, jól ledugjuk, és újra állni hagyjuk, míg megtisztul. Szűrőpapíron, a hozzávaló porcelántölcséren keresztül leszűrjük, és használjuk.
Tudjuk azt, hogy Jancsó Katalinnak a nagymamája is előszeretettel használta annak idején a Babi szakácskönyvét, így aztán az unoka szívéhez is közel állnak ezek a receptek. De vajon melyek a leges-leges legkedveltebbek, amelyek mondhatni nagyon megmelengetik Katalin szívét? Kiderül azonnal.
Kürtös kalacs receptje 2 féle is van. Van a gazdagon is az egyszerűen. Például volt szerencsém nagymama készítette. Az a kürtös kalacs, az ilyen legenda már a családban, mindenki emlegeti, mikor kürtös kalacs csak kerülünk szembe, én nem akarom most leblamálni a kürtös kalácsokat, Mert érthető, hogy egy vasari helyzetben nem lehet azt pont olyan tökéletesen megcsinálni. Tökéletes az olyan, hogy olyan vékony a tésztája, hogy szinte nincs tészta, vastag a cukor rajta, és olyan, hogy roppan, vastag tükör. És ő ebből a könyvből csinálta, ami érdekes a torták. Igaz, hogy ezek a torták időnként úgy tűnik, hogy nehezek a mai habkönnyű tortákhoz képest, de viszont egészséges alapanyagokból vannak elkészítve. Talán túlsúlyban is van aranyában az édesség, de ennek is megvan a magyarázata, mert még az 50-es években is a cukrot jegyre adták. A háború alatt ne beszéljünk, azelőtt nem volt sok cukor. Vannak ilyen feljegyzések, hogy gyerekek vitték az egy tojást a bódba is egy tojásnyi, tehát annak megfelelő nagyon kevés pár kocka cukrot kaptak, tehát olyan becsbe volt, és akkor, mikor úgymond rászabadultak, ugye, ahogy az édességre, akkor ez volt a fő látványosság, és ezért van inkább több. Amiket még szeretek, ezek a zöldségételek, ezek a kivecsszerűségek, ezek nagyon be vannak épülve nálunk a konyhába, és az örmény receptek érdekesek. Ami nálunk nem, viszont Gyergyóban igen. Tehát Gyergyóban ez köszönhető annak is, hogy most már az utóbbi években elég sok gasztrofesztivál volt, és az ottani örmény közösség az örmény konyhára is hangsúlyt fektet az ilyen eseményekkor, és így beépül például ez a hurut, vagy a dalauzi, vagy ezek most így visszajöttek, mert ott is azért egy ideig kiment divatból, de most így vissza szivárogtak. Nagyon édes és nagyon sok az, hogy gyümölcse, meg mindenféle cukorral készített dolgok, nem mindenik, de hogy ugye például az örmények még a véres hurkát is mazsolával készítették, úgyhogy na, tehát ott igazán van egy ilyen fejlendült örménykultúra, és ebben a könyvben ezek a receptek benne vannak. Érdekes kérdés viszont az, hogy vajon a könyv hatására kerültek be a gyergyói köztudatba, vagy ő szedte ott össze azt, ami még akkor volt. De most már legalább visszakerült, mert azért remélem, hogy egy gyergyóiak is értékelik ezt a könyvet. Vannak fényképek is benne, tehát a családról, meg a sírhelyről az is ott van az örmény temetőben, mert aztán kérte, hogy ott temessék el, Gyergyóba visszavitték, ma Budapesten halt meg a szerző.
Sok mindent el lehetne még mondani Babi Szakács könyve kapcsán, de már csak néhány receptre maradt időnk. Hurut és véres hurka helyett viszont jöjjenek inkább olyan ételek, édességek, amelyek akár ilyenkor, ünnepek idején is jól fognak, és nem csak ilyenkor.
Finom gyúrt kürtős kalács. 6 deci langyos tejbe egy kocka cukrot teszünk, 4 dekagram élesztőt benne feloldunk, és meleg helyen habzásig tartjuk. 14 dekagram vajat fél kiló lisztbe elmorzsálunk. Hozzáadunk fél kávés kanál sót, 2 kanál cukrot, hozzáadjuk az élesztős tejet, 2 egész tojást, 2 tojás sárgáját, és még annyi lisztet, hogy jó gyúrható tészta váljon belőle. Finomra eldolgozzuk, 4 cipóba osztjuk, és letakarva kelni hagyjuk. Tovább úgy járunk el vele, mint az egyszerű kürtős kaláccsal.
Jogásztorta. 5 tojás sárgát 25 deka cukorral habosra kavarunk. Hozzáadjuk 8 tojás fehérjének kemény habját, másfél rúd reszelt csokoládét, 25 deka őrölt magyarót. Kikent torta formában megsütjük. Ha már egészen kihűlt, lapjára 3 részre vágjuk és megtöltjük. 15 deka csokoládét kevés vízzel felfőzünk, símára kavarjuk és kihűtjük. 25 deka vajat, 3 tojás sárgát, 20 deka cukrot habosra kavarunk, s a lehűtött csokoládét hozzáadjuk. Ezzel a lapokat megtöltjük, tetejét, oldalát is behúzzuk, és ostya törmelékkel meghintjük.
Hecserli, rózsabogyó, lekvár, mártás. 2 kanál hecserli lekvár, 2 kávés kanál mustár, másfél deci tejföl, 1 kávés kanál cukor, kevés só, kevés citrom, és fél narancs levét, pár csepp álkörmös, hogy szép halvány színe legyen. Ezeket együtt hidegen jól összekavarjuk, és végül annyi tejet keverünk bele, hogy mártás sűrűségű legyen. Ebből lesz egy mártásos csészével.
Bár a kiadó óvatosan elsősorban böngészésre és nem feltétlenül főzésre ajánlja a kötetet, szerintem egy közepesen rutinos háziasszony vagy házi férfi nyugodtan nekiállhat a receptek elkészítésének, írta a Babi szakácskönyvéről a magyarországi Stály Judit, aki az utóbbi idők egyik legizgalmasabb receptes könyvének nevezte a kötetet. Mint megjegyezte, a szerkesztő Jancsó Katalin heroikus munkát végzett. Nem csupán finom tollal átírta a mai receptnyelv használathoz igazodva, eredeti ízüket mégis megtartva a recepteket, de gyakorlatilag újra is szerkesztette a kötetet, beolvasztva a negyedik kiadás toldalékát a törzszövegbe. Új, használhatóbb tartalomjegyzékkel látta el a kötetet, mellékelt egy szómagyarázatot, kiegészítette a szerző és Babi életrajzával. Menő kalapos lett Pesten, de ez már egy másik történet, és még egy valószínűleg jóhiszemű, mégis plágium kiadás történetét is felgöngyölítette. És mindezt kiadta egy elhivatott erdélyi kiadó a közösség összefogásából és anyagi támogatásával. Bravo és köszönet mindenkinek! Eddig az idézet. Jó étvágyat, jó főzést mindenkinek!